Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Eljött végre az az adás, amit nagyon vártunk, mert hogy én nagyon-nagyon szeretem a tartható és tarthatatlan trendek adást, ez egy jó reflekció igazából itt a korai szezonra, ahol még nagy következtetéseket nem akarunk levonni, de azokat már látjuk, hogy mik azok a trendek, amikről nem hisszük el, hogy hosszú távon fennmaradnak ebben a szezonban, és esetleg mik azok az akár meglepő trendek, amikről meg elhisszük. Úgyhogy ez mindig egy picit jóslat is, de azért persze mondjuk mind a ketten valószínűleg hoztunk olyan tarthatatlant, ami nem jóslat, hanem szinte bizonyos, hogy nem lehet tartani. Ígértünk egy sorsolást erre a mai adásra, de most egy kicsit máshogy tudjuk felvenni, mint eredetileg terveztük, úgyhogy ezt most egy adással csúsztatjuk, de megígérjük, hogy a következő adásban már sorsolunk is. Remélem, hogy patronjainknak ez most nem veszi el a kedvét attól, hogy továbbra is támogassanak minket, és hogyha ilyesmit gondolkoztok, akkor havi egy dollártól lehet ezt megtenni egyébként a patreon.com/keleten-nyugaton oldalon. És hát tartató és tartatatlan trendek, mindig el szoktuk mondani, hogy itt gyakorlatilag megpróbálunk azért valamennyire szélsőséges dolgokra reagálni, ami itt a szezon elején történt. Nagyjából 10 meccs ment le mindenkinél, ez nagyjából 3 hétnek az anyaga, úgyhogy hoztunk érdekességeket. Zoli, mielőtt még belevágok a ígért Dallas, hát nem lesz rövid kis eposzomba, te kezd kérlek akkor egy tarthatatlannal.
Izgalmas lesz, és megakadt a fülem azon, amit mondtál, hogy igyekszünk nem nagy következtetéseket tenni ilyenkor. Hát igyekszünk, de nem mindig sikerül. És azért van most pár olyan izgalmas csapat, amelyik hát inspirálhatott akármelyik irányba, de egy ilyen nagyobb formátumú kijelentést is. Például szerintem a Clippersnek a sorsát már most eldönteni, vagy legalábbis beszélgetni róla, mert ugye nem mi döntjük el, hanem az élet meg ők maguk. Azt szerintem azért elég izgalmas, mert olyan dolgokat vettem, és ők lesznek az egyik ilyen hozott anyagom, de tényleg meglepően, akár úgy is nevezhetném, hogy ironikus adatokat is találtam róluk, például a hustle statok tekintetében, de róluk majd akkor később a tarthatatlannal kezdünk akkor, ugye?
Yep.
Én mindenképpen Rockets formáját mondanám, az egyik ilyen tippem az öt közül. Hogyha megnézik a Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr. triót, akik ugye a fő fiatal magjuk, ők, az ő átlag életkoruk 20,75 év. Szóval tényleg Rockets szurkok, ne értsetek félre, a Rockets szerintem egyértelműen a jövő egyik csapata, vagy legalábbis az lehet. Viszont a jelenlegi játékokat én egyszerűen fenntarthatatlannak érzem, főleg a védekezés részét egyébként. Ugye jelenleg harmadikok a bekapott pontátlag tekintetében, de egyébként szerintem a támadó játékok is kicsit visszapogásni. Például jelenleg a harmadik legkevesebb labdát adják el,
bizony,
hetedikek pont különbségben. És azt is meg kell említeni, tudom, ez nem feltétlenül nagyon elegáns, de eddig eléggé szerencséjük volt az ellenfeleik sérüléseivel kapcsolatban is. Ugye Anthony Davis nem játszott ellenük, Jamal Murray nem játszott ellenük, De'Aaron Fox kétszer nem játszott ellenük, ugye már két meccsük is volt a Kings ellen. Nyilván a Nuggets ellen győzelmük egyébként így is fenomenális volt, és kiegészítő emberek egyébként. Tate nagyon nagyot játszott, a boxscore statisztikáiban nem látszik, de tényleg mindenhol ott volt. Több olyan labdaszerzése meg lepattanója is volt, ami abszolút a mérleg nyelvét jelentette. Szerintem a Rockets egyébként jó csapat lehet már idén is, akár Udokával nyilván alapvetően garantált egy nem olyan rossz védekezés, de nem gondolom azt, hogy ennyire, és főleg nem egy ennyire új csapattal ilyen korán ennyire jók lennének.
Igen, majdnem felírtam a Rakicet, de szerencsére most már azt mondom, hogy szerencsére nem. Szerintem neked is azon a staton akadt meg legjobban a szemed, talán lehet, hogy onnan indult ki az egész, amikor néztem ugye az eladott labdákat, hogy harmadik legkevesebb labdát adja el Houston, amelyik ugye évek óta rekorder gyakorlatilag ebbe, szó szerint rekorder, tehát folyamatosan dönti meg a saját all-time legtöbb eladott labda rekordját.
Bezony.
Na most azt kétségtelen, hogy Fred VanVleet ilyen szempontból olyan grandiózus mértékű upgrade Kevin Porter Jr.-ral szemben irányítóban, hogy ez már önmagában indukálhatja azt, hogy nem 17 labdát adsz el, hanem, és akkor itt jön az, hogy mondjuk 14-et, de nem 11-es felett. Vagy most,
tehát, amúgy hogy ezzel kapcsolatban mondhatok egy ilyen vicces anekdotát, hogy egy, ahogy olvasgattam a Real GM-et, pár Raptors Drucker most előjött azzal az elmélettel, hogy mennyire kellett Kevin Porter Jr.-nak borzasztónak lenni ahhoz, hogy ennyire értékeljék most azt a Freddie Van Fleet-et, aki hát ugye tényleg okos döntéseket hoz eddig, de hogy azért a Raptors drukkerek hát azzal fenyegették így időzélesen a Rakicet, hogy hát ő majd labdaigényes lesz, és nagyon hülye dobásokat vállal el. Vicces ez a kontraszt, hogy tényleg, aki Kevin Porter Jr.-on nőtt fel, úgymond, vagy hogy hozzászokott Rakic drukkerként, az most lehet, hogy tényleg ilyen, nem tudom, CP3 reinkarnációjának látja Fredit.
Hát amíg leginkább csak triplákat dob, addig egyébként rendben van, ugye ő neki Torontóban se ezzel volt a problémája, hanem azzal, amikor bement a gyűrű alá, és tudom, 40%-kal dobott, szóval, hogy ott nem lehet 40%-kal dobni, pedig ez most sincs nagyon másként.
Nem volt az 40% szerintem.
Az lehet, hogy még annyi sem. Nem tudom, tehát egy gyűrű közeli dobásnál, de erre majd még visszatérünk ma, ugyanis hoztam ilyen statot. Én teljesen egyetértek egyébként, nem is nagyon tudok mit hozzáfűzni és vitatkozni se, úgyhogy én mennék tovább a saját első tartatatlanommal. Szóval beszéljünk egy kicsit erről a Dallas shootingról, mert tehát itt olyan dolgok történnek. Talán azzal kezdeném, két dologgal kezdeném. Egyrészt, hogy nem csak a Dallas shootingját írtam föl, hanem a Dallas formáját is. Tehát a Dallas, az a New Orleans volt az elején, az a nem ennyire jó ez a csapat. Mert a New Orleans azóta már ötször kikaptak, ugye, tehát hogy ez gyorsan át is jött, meg nyilván nem jött meg McCallum sérülése se jól, de a New Orleansnak hatalmas shooting luckja volt, tehát ilyen az ellenfelek semmit nem dobtak be ellenük, illetve még volt egy pár faktor, most nem részletezném, mert most már nem állnak úgy. Na de a Dallas? Eddig 6 darab clutch meccset játszott a Dallas, tehát ami 5 ponton belül van a végjátékban, és mind a 6-ot megnyer, 6-0-ra áll. Tehát kezdjük itt. A második, amit leszögeznék, hogy most felsorolom majd ezeket a kigyűjtött shooting statisztikákat, de azért hozzá kell tenni, hogy az teljesen reális, hogyha egy amúgy jól dobó játékos egy ilyen formában lévő Luka mellett több üres dobásból jobban dob. De az, amit most hallani fogtok, na az nem reális, az nagyon messze van a reálistól. Először is ők a második legtöbb triplát dobják rá, és mindezt 39,7%-kal, tehát gyakorlatilag 40%-kal tripláznak, amire történelemben csak egy csapat volt képes, az a bizonyos Clippers, de ezt múltkor már te is pont átnézted. Egyébként 38,0 is már nagyon kiemelkedően jónak, tényleg jónak számít, egy jól dobó csapatnak számít. Ez a 39,7 már önmagában, ha csak a triplát nézzük, brutális. Luka Doncic majdnem 42%-kal triplázik 10,3 rádobottból. Eddig 8,9 volt a max, szóval másféllel többet dob rá, egy karrier 34%-os triplázóról beszélünk. 42% majdnem. És a legviccesebb ebből, hogy emberről meccsenként 2,8-at, tehát mondhatjuk, hogy 3-at dob rá, 3 triplát rádob emberről meccsenként, és ezt 56%-kal dobja be. Tehát azért azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a 3 az nagyon sok a 3 rádobott emberről, csak Jason Tatum dobnál a többet, ő még sokkal többet, ő 3,7-et, de azt tegyük hozzá, hogy Jason Tatum cserébe 30%-kal dobja ezeket, ami egy emberi szám. Tehát azért ez az emberről visszalépős tripláknak az emberi száma az a 30%, és nem az 56. Tehát maga a Doncic triplázása is totálisan tarthatatlannak tűnik. Még a kiváló forma ellenére is. Tim Hardaway Jr. 38%-kal dob, ez nem tűnik annyira soknak, egyébként karrierje 36%, de ő 6,2 triplát dobott rá karrierje alatt átlagban, és a legtöbb is azt hiszem, hogy 7 egész valamennyi volt, most 9,2-ből dob 38%-kal. Grant Williams 5,4 rádobottból 50%-kal triplázik. A karrierje 2,8 rádobottból 38%. Derrick Jones Jr. karrierjét kezdem, 1,6 rádobott triplából 31%. Fakezű. 4,1 rádobott triplából jelenleg 37%-kal dob. A csapat 46%-kal a hetedik legtöbb open triplát dobja, 46%-kal, a liga átlag az olyan 38-39, tehát az open triplákat is olyan szinten dobja a Dallas, hogy arra nincs magyarázat. Végig is értem. Igazából próbáltam egy kicsit részletezni, csak el akarom mondani, hogy a Dallas drukkerek azért lélekbe készüljenek fel arra, hogy ez így nem tartható az egész évben, meg a 6-0-ás klacsmutató sem.
Az biztos, és egyébként én is felírtam Luka triplázását az egyik nem tartható tendenciák között, úgyhogy ezzel ki is pipáltuk szerintem az enyémet is, az egyiket, erre majd emlékezzünk, mert ugye mind a ketten 5-5-5-5 hoztunk. Én abban abszolút bízok egyébként, hogy Luka karrier legjobb százaléka fogja majd zárni ezt az évet, de ez ugye azt jelenteni, hogy 35,5%-nál pontosabban dob, lehet 36, lehet 37, lehet 38%. Én azt egyelőre egyértelműen kizárt dolognak tartom, hogy 40% felett maradjon. Még úgy is egyébként, hogy látszólag a dobás kiválasztása, nem tudom a tavalyi emberről eresztett statjét egyébként, szerintem arányaiban valószínűleg hasonló lehetett, mert ugye mindig a stebbekeknek szerintem egy nagy részét egyébként ide sorolják, tehát amikor ugye tud egy kis távolságot teremteni, és relatíve még üresen megy fel, utána a védő valószínűleg ugye közel ér a dobás pillanatáig, szóval szerintem ezeket egyébként itt jó lenne tudni, hogy hogyan súlyozzák.
Én is úgy gondolom, hogy te mondod, hogy ezek az emberről eresztett triplái Lukának, igen.
Valószínűleg ezek a stebbekek, igen. Mindenesetre, amiről beszéltek is egyébként a camp alatt, és a Kyrie-Luka duo tekintetében is, hogy Luka idén sokkal több off-ball hármas tereszt már el, és gyorsabban dobja ezeket rá, kicsivel szerintem szebb dobó mozdulattal is, és jobban figyel talán a follow-through-ra, ugye a kézzel lekövetni a dobást, és háromszor annyi pontot szerez eddig off-ball, mint tavaly. Az egyértelmű, hogy ez nem fogja tudni tartani, viszont azt azért érdemes megemlíteni nála egyébként, hogy láttunk már tőle több olyan hosszabb periódust is, amikor elit módon triplázott. Tehát teljesen nem lehet kizárni a dolgot, mert már a 20-21-es szezonban volt egy olyan két hónapos periódus, amikor 43%-kal dobott 196 kísérlet mellett. Utána volt a 21-es, 22-es szezonban is egy hónapos periódus, amikor 41%-kal dobott 97 kísérlettel, és tavaly is volt egy olyan hónap a 22-23-as szezonban, amikor 42%-kal dobott 132 kísérlet mellett. Tehát ezek, hogy a teljes szezon nézzük, akkor nem a legnagyobb minták, de mégis azért elég nagy minták. Tehát itt 100 kísérletről gyakorlatilag vagy a felett beszélünk.
Talán egyértelmű... úgy lehetne talán ezt jól megfogalmazni, hogy azzal fejlődhet Luka idén, hogyha az ilyen nagyon hot időszak, nagyon forró időszak után nem 29%-kal dob egy hónapig, mert ugye Lukánál ez van.
Ez, pontosan, és az teljesen egyértelmű, hogy Derrick Jones Jr. már egyébként megtörtént ez a visszaesés, vagy megtörténik, mert ő is ilyen 45% környékén kezdte a szezont az elején, és nálam itt el tudok képzelni, hogy ilyen 33-34%-kal fog a szezonba triplázni.
Igen, az lenne ugye reális, egy Luka igen, mellett igen. Több tripla, több üres tripla helyzetből.
Így van, hát ha megnézzük egyébként a dobó helyzeteit, akkor tehát tényleg ilyen tájból kategória, tehát teljesen ott hagyják a csávot gyakorlatilag. És vissza fog esni Grant Williams is nyilvánvalóan, tehát nem fog 50%-a triplázni. Nála azért én bízok abba, hogy karrierje során először 40% felett marad. Egyedül akiket felsoroltál, mind a hárommal egyetértek, ugye Luka is valószínűleg vissza fog esni szerintem egyértelműen Grant Williams és természetesen Derrick Jones Jr. is. Tim Hardaway-ben nem vagyok biztos, mert neki azért volt már olyan szezonja, ahol, ha jól emlékszem, ilyen 6-7 kísérlet mellett 40%-kal triplázott. És ha jól emlékszem, most 38%-kal dob. Tehát ennél már volt jobb szezonja, úgymond. Annyi igaz, hogy mondjuk ilyen másfél kísérlet kevesebb. De ez, amit ő csinál eddig, az szerintem nagyjából tartható. És majd beszélünk még a Mavericksről, mert én egyébként a tartható kategóriában is hoztam valamit velük kapcsolatban.
Arra extrém kíváncsi leszek, hogy mit hoztál tartatóban. Tim Hardaway Juniorról még annyit mondanék, hogy a formája, ha ez tartható, és most tényleg nem csak a tripladobásról beszélek, mert ez a 9 kísérletből 38% az neki szerintem sok, tehát nagyon tartatónak azért nem érzem, de hogyha ez a formája, ez az abszolút év hatodik embere, tehát simán magabiztosan hozná el most a díjat, hogyha ez tartható, az egy hatalmas plusz lesz a Mavericksnek, nagyon kíváncsi vagyok. De akkor, hogyha jól gondolom, te jössz egy tarthatóval, hát ha gondolod, akkor egyből hozhatod a Mavericks-es
pikkedet. Szerintem ne kezdjünk a Mavericks-el.
Okay, akkor jöhet más.
Kezdjük egy negatívval. Ami szerintem tartható, és én nagy problémákat szimatulok, az Dame formája. Ugye jelen pillanatban ugye karrierló a következő statisztikákban, assistban, mezőny százalékban és 3 pontos százalékban. Normál esetben nem gondolnám azt, hogy egy ilyen hirtelen zuhanás lesz, és bár az életkora alapján egyébként abszolút meg lenne erre az esély, tehát vannak ilyen példák az NBA történelméből, ahol 32-33 körüli játékosok hirtelen nagyot zuhannak, akár komoly sérülés nélkül is. Én alapvetően azért gondolom azt, hogy nagy bajban van Dame is és a Bucks is, az Griffin. Ahogy nézem a meccseiket, bennem egyre inkább az a dolog fogalmazódik meg, hogy Griffin erre a feladatra még nem állt készen. Hagyjuk is a védekezést, mert a védekezés az nyilvánvalóan borzasztó eddig, de ott azért van az emberben remény, hogy egy Giannis, Lopez, Middleton rendszer előbb-utóbb kialakul majd, és mondjuk ha bejutnak egy playoffba, akkor ott van arra reményed, hogy ez a három azért megoldja, úgyhogy ne legyenek nagyon rosszak. Például mondjuk egy tavalyi Nuggets szintjén. Tehát a Nuggets sem volt ugye elit védőcsapat, de elég jók voltak ahhoz, hogy a támadójáték az, azzal úgy dominálni tudjanak. Tehát a Bucksból is kinézem azt, hogy a tavalyi Nuggets védekező szintjét mondjuk elérje, azt már nem egyébként, hogy olyan védekező csapat legyenek, mint régen, ahhoz Giannis is egyszerűen már fizikálisan túlságosan, hát különböző, hogy fogalmazunk szépen. Viszont...
Majdnem azt mondtad, hogy fizikálisan túlságosan öreg. Nagyon tetszett volna.
Egyébként igen, mert ugye életkorban abszolút nem, de lestrapált már kicsit. Lestrapáltabb fogalmazunk úgy, tehát egyébként most már jönnek és sérülés.
Ehhez gyorsan hozzátenném, hogy Giannisnak idén speciál nem a védekezésével van baja, bár igazad van, hogy már nem az a hihetetlen tényleg évvédője kategória, igen, de a támadása, meg ahogy kinéz a büntetője, arról én most így hivatalosan is lemondtam. Na mindegy, térjünk vissza Lillardra, és azért is örülök, hogy ezt felhoztad, mert ezt szintén majdnem felírtam, és majdnem ugyanezek mentén, a gondolatok mentén, és főleg Griffinre térjünk vissza.
Igen, tehát olyan dolgokat látok a Bucks meccsein, ami egyszerűen nem is hiszek el. Tehát olyan játékos hozza fel a labdát, akinek nem kéne, kiegészítő emberek próbálnak pick and roll-t játszani, Griffin off-ball játszatja Dame-et. Tehát, mint hogyha arra használnák most az alapszakasz elejét, ami lehet, hogy így is van, hogy teljes mértékben így, ők lazák, ők nyugodtak, és hogy megnézik azt, hogy kivel mi működhet, és mintha úgy lennének vele, hogy hát a mérlegük gyakorlatilag teljesen lényegtelen. A kezdőjük, hogyha Giannis nem lenne ott, akkor gyakorlatilag az egyik legrosszabb kezdő lenne a ligában. Amit nem várnál el egy Lillard Lopez Middleton 3-astól. Nyilván Beasley ott van még, nem sokáig egyébként már. Azt garantálom neked, nem tudom, hogy kit fogok berakni helyére, szerintem azt a Buchampet egyébként, aki most már játszott pár meccsen is egész jól, és például a Bulls ellen most kifejezetten jól nézett ki. Szóval...
Hát megérted, csak az, hogy egy kicsit tudjon valaki védekezni a periméteren, meg persze. Meddig tart még ez a Middleton dolog? A Middleton, amikor pályán van, akkor mondhatjuk, hogy jaj, hát nem túl jó. Oké, rendben van, ha 15 percet kellene játszani, és azt is három stintben, három ilyen különböző szakaszban, akkor senki nem lenne jó, de egyébként meg Middletonnak voltak olyan meccse is, hogy a 15 perc alatt 15 pontot dobott 4 asszisztal. Tehát Middleton egészséges, és szerintem nem néz ki rosszul. Most ne a statjait nézzétek, hanem tényleg a szemtesztet. És hogy értem, hogy óvatosak vele, de akkor most mi van? Tehát egészséges vagy nem egészséges? Miért ennyire óvatosak vele? Mert ez a Bucksnak abszolút kulcskérdés, ugyanis nincs elég emberük. Hát most sérült meg Crowder, az egyetlen olyan védekezni is tudó játékos, aki jól dobta a triplát. Konkrétan ő volt az egyetlen ilyen, aki mind a két irányba legalább ezt a két dolgot hozta. Tehát itt azért én nem tudom, hogy mi a terv Chris Middletonnal, de én szerintem lassan azért ilyen 25 percre fel kéne vinni az átlagot, különben nagyon nagy bajba lesz a Bucks, és totál egyetértek azzal, amit Griffin nem mond. Tehát, hogy Dame Lillard talán Doncsics után a legjobb pick and roll irányító a ligában. Mi az anyámért nem játsszák a Lillard-Giannis pick and roll-t? Szerintem totálisan megmagyarázhatatlan.
Még úgy is, hogyha egyébként ez nem feltétlenül Giannis alapjátéka. Én értem, hogy ő is egy alapvetően egy olyan játékos, akinek a kezében van a labda, és ugye ebben őt fel Kidd mellett, és ezért is lett olyan jó, amilyen jó egyébként Kidd megadta neki ezt az önbizalmat. Nagyon sokat elkézzük Kiddet, de Giannis mindig elmondja, hogy az ő személyes fejlődésében milyen fontos szerepet játszott. Szóval nagyon nem néz ki jól a Bucks, és a mérlegük ahhoz képest meg tök jó, de én amellett érvek, hogy lényegtelen mérleg. Tehát az egyik dolog, amit mondta, hogy Middleton, tehát nagyon rejtés az a perc limit, valami nála fizikailag lehet a háttérben, tehát félnek attól szerintem konkrétan, hogy újra meg fog sérülni, tehát valami gebasznak kell lenni a háttérben, én erre gondolok.
És akkor most tulajdonképpen azt mondod, hogy tartható ez a káosz, ami most van, és hogy az alapszakaszuk az ilyen playing közelében lehet. Akár.
Lehet, igen, nem lepne meg azért, hogyha feljebb lennének, de inkább amit mondok, hogy Dame számára ez a rendszer abszolút nem tűnik megfelelőnek. Még ha a Bucks javulását várom is, meg Dame javulását is várom, mert nyilván nem fog 25%-a vagy 28%-a triplázni egész szezonban, de az a része tartható, hogy nem fogja tudni elérni azt a szintet, amit esetleg vártak tőle és ettől a duótól. Én most jelen pillanatban ezt érzem.
Na, akkor én csak annyit mondok, vitatkozni nem tudok vele, de hogy én még ilyen szempontból Dame-ben reménykedem, mert szerintem fizikailag teljesen okés. fizikailag nagyon jól néz ki.
Teljesen korrekt, és én sem akarom egyébként, hogy igazán
persze,
legyen.
Persze, persze, értem.
Mert ez az egyik legizgalmasabb duó lenne egyébként, ahol mind a két játékos egyébként rohadtul szimpatikus.
Kíváncsi vagyok nagyon, hogy mennyi időt adnak Griffinnek amúgy. Azt hiszem, Terry Stotts most éppen ott ül a padon segédegyzőként, ezt csak úgy megjegyezném.
Pont azt akartam kérdezni, hogy úgy tudom, hogy Terry Stotts kilépett és elhagyta a csapatot.
Ja nem, igazad van, persze, persze,
és
lelépett.
Ez is eszembe jutott, hogy mi lehetett a háttérben ennél, mert erről nem olvastam még külön, de sajnos Gaben most nincs itt, mert ő biztos tudná,
De én olvastam. Griffinnál volt valami baja, tehát ilyen oda ment Griffin, és 4 nap után kiderült, hogy nem fognak kijönni. Itt valami Griffinnál volt.
Na, amikor ez történt, azt sem feltétlenül töltött el nyugalommal.
Hát igen. Na jó, tovább kell mennünk, pedig erről a témáról még bőven lehetne beszélni, de én is hozok akkor most egy tartatót, az Orlandó védekezését szeretném hozni, és azt is megindokolnám, hogy miért emelném ki külön az, hogy tartható. Most az egy dolog, hogy másodikok védekezésben, vagy harmadikok, tehát hogy most attól függ, hogy tegnap előtti vagy tegnapi adatot nézek. Tehát magyarán ez azért jobb, mint amit vártuk, bár mind a ketten mondtuk, ez egy jó védőcsapat lesz, akár top 10-ben lehet. Viszont ami elképesztően meglepő az, hogy Wendell Carter Jr. kiválása óta is jók védekezésben, pedig ő azért nagyon fontos alapja volt. És kérlek szépen, nagyon egyszerű a felosztás az Orlandónál, a kezdő a védekezés, a padról pedig Isaac kivételével, aki a pad egyszemélyes védekezését biztosítja nagyjából, a pad pedig a támadás. Tehát Mo Wagner meg Joe Ingles olyan támadójátékot hoz a pad, hogy támadásban akkor nyerik meg a meccseket, de védekezésben meg, úgymond, a kezdő nyeri meg a meccseket. Jelenleg a kezdőből senki nincs 50-55%-os TS fölött, ami milyen durva stat, és így is jó az Orlandó. És oké, hogy Fulsz meg Suggs, tudtuk, hogy ők nem lesznek éppen a hatékonyság, mint a szobrai, de ugye Wagner és Banchero sem, pedig Banchero többször áll a vonalra, mint a türelmetlen gyalogos, most ez jutott eszembe, egy 10-ből 3-asnak talán elmegy, de ettől függetlenül azt azért fontos leszögezni, hogy az Orlandónak a védekezése érdekes módon nem abból jön, hogy milyen jó gyűrűvédő és mozgékony center Wendell Carter Jr., hanem abból, hogy messze ők kényszerítik ki, de nagyon messze a legtöbb eladott labdát. Ez viszont organikus teljesen, mert ha belegondolunk, akkor mi Fultznak, Suggsnak, és most már tudjuk, hogy Anthony Blacknek is az óriási erőssége, az egy-egy védekezése és a stílek, és az, hogy sok labdát szereznek. A mozgékony magasaiknak is mi az erősségük, ugye most itt nem csak Wendell Carter Jr.-ra gondolok, hanem természetesen Jonathan Isaacre is. Hát ez, pontosan ez, és ez persze elbír egy Mo Wagnert időnként, meg egy Joe Ingles-t időnként, de itt az a lényeg, hogy igazából nem csak, hogy majdnem mindenki jó védő, hanem majdnem mindenki jó labdaszerző, és teljesen organikusnak érzem, hogy erre építve ennyire jó ez a defense. Aztán bejön a padról mondjuk Cole Anthony, csinál pár pick and roll-t Mo Wagnerrel, és abból meg behozzák a pontokat, amit a kezdő nem tudott összerakni. Úgyhogy én abszolút tarthatónak érzem, ha nem is a top 2, top 3, de az Orlando Magic akár top 5-ös védekezését.
A top 5 engem se lepne meg, én azért erre inkább azt mondanám, hogy ha top 5-öt tűzzük ki célként, akkor lehet, hogy inkább a tarthatatlanra szavaznék, de top 10-ben lesznek szerintem. Kénytelenek lesznek, mert a támadójáték az borzasztóan néz ki. Tehát védekezésben kell valamit alkotniuk. Ami miatt talán szkeptikusabb vagyok, ugye, hogy pont láttam két meccsüket, két viszonylag jobb, illetve az idei statok szerint a legjobb támadójátékok ellen a Hawks, meg természetesen a Mavs ellen itt. Mind a két meccsen egyébként egy fél időn keresztül egészen jól védekeztek, aztán azért eléggé csúnyán széthullott a védekezés, de mondjuk ilyen elképzelhető, tényleg jó offenszek ellen. Most jön majd a Pacers elleni meccs, amire rohadtul kíváncsi leszek, hogy ott mennyire tudnak egyben maradni, mondjuk legalább 3/4, mert a Pacers azért egy borzasztóan gyenge védőcsapat idén. Tehát
viszont,
tegyük hozzá, hogy ha
már a jó offenszeket említetted, a Pacers az valami pusztítóan jó.
A Pacers konkrétan liga első eddig, igen, és azt hiszem talán egy teljes offenzív rating ponttal vezetnek, tehát nincs is olyan nagyon közel, bár ilyenkor nyilván minden meccs után változhat ez a dolog még. Nem írtam fel egyébként a Pacers támadójátékát, mint tartató, de ilyen bónusz tippnek oda lehet venni, mert...
Semmi gond, én hoztam.
Te hoztad, gondoltam, igen. Ugye Halliburton egy egyszemélyes szisztem. De mindegy, nagyon várom azt a meccset, a Magic Pacers-t, és nagyon kíváncsi. Hogyha 3/4 egyben tud maradni a védelem, akkor szerintem nyerni tudnak, mert a Pacers védekezése az eddig, hogy is fogalmazzak, eléggé kreatív.
A szó szerint szinte már akarnám folytatni, de majd külön hozom, jó? És akkor ott beszélünk róla, viszont akkor te jössz egy tarthatatlannal.
Igen, tarthatatlan, oké. Én hoztam én is a Pacers-t. A 2,36-os jelenlegi assist to turnover ratio, tehát az egy labda eladásra jutó asszisztok számában, ugye 2,36 találnak, amit megnéztem, ez masszív rekord lenne. Az elmúlt X évben, kb. 8-10 évben ilyen 2,1-2 körül volt a legmagasabb év, és egyébként tök jó, hogy ezt megnéztem, egy tök logikus, de szerintem egy poén dolgot észrevettem, hogy itt is mennyire elválasztható az új hárompontos éra, mert azelőtt gyakorlatilag meg se tudták közelíteni a csapatok a 2.0-át, azóta pedig a győztes azért szinte mindig 2.0 közelében van, sőt előfordult, hogy 2-1 vagy akár 2-2 közelében is, de ez a majdnem 2,4-es, amit most ők tolnak, az egészen brutális rekord lenne, és az akkor sem tartató, hogyha egyébként nyilván ez az egyik oka annak, hogy a Pacers offense eddig ennyire dübörög, meg természetesen Haliburton személye, akit hát nagyon nehéz lenne most rangsorolni, mert lehet, hogy meggyőznéd magad, hogy egyszerűen mindegy, hogy kit kell kirakni, de valakinek a helyére berakod a top 10-be.
Igen, de most talán még nem kell azt mondanunk, hogy a 10 legjobb játékos között van, de az MVP listán viszont akár lehet, hogy a top 5-be rakod. Tehát talán most úgy érdemes még megközelíteni, hogy egy korai MVP listáról beszélünk.
Az majd lesz, hogy szerintem jövő héten lesz egy adás, azért így első blikre nehezen raknám én top 5-be, de majd átbeszéljük.
Igen, inkább azt mondom, hogy a körül. Én is. Na mindegy, szóval tartatatlan nyilván ez egy kiugró stat, és valószínűleg a régebbi időkből csak a John Stockton, Carmelo féle Utah Jazz flörtölt egyáltalán a kettessel, tehát hogy egy turnoverre, egy labda eladásra két assist jusson, úgyhogy ezt most csak hasraütve mondom, de majd egyszer leellenőrizzük. Amit én hoztam tarthatatlan, és a következő, az hát a Boston padja, és ezt most ilyen tarthatatlan, ez kicsit csalok. Tehát úgy értem, hogy tarthatatlan, hogy ilyen nincs. Tehát olyan on-off mutatók vannak most a Bostonnál, ami olyan történelmi rekord lenne, Jason Tatummal 37 ponttal jobbak a pályán. Na most ugye szeretjük Jason Tatumot, meg jó játékos, meg minden. Az elmúlt években is, bár nem nagyon volt plusz 10-nél jelentősen több ez a szám, de azért vele általában jobbak voltak a pályán. És néha jelentősen, néha meg nem annyira jelentősen. Na most ugye egy Tatum az, aki nem játszik a cserékkel, hanem akkor általában Brown van fent, meg White, hogyha jól emlékszem, vagy Brown és Holiday. De így alakult a rotáció, és itt most nem Tatumot akarom megdicsérni, meg nem a kezdőt, hanem hogy a pad annyira gyenge a Bostonnál, hogy Tatum lehoz egy plusz 37-et, ami, tehát csak hogy tudjátok, kedves hallgatók, tehát ha már plusz 12 valaki egy szezonban, akkor már így nem felkapjuk a fejünket, hanem már így külön fejezetet szentelünk neki, hogy ez hogy lehetséges. Hogyha valaki mondjuk Jokic volt ilyen nagyon durva az elmúlt években, ilyen plusz 15-6, azt hiszem, lehet, hogy egyszer plusz 19 is volt. De valószínűleg az a szezon végére plusz 15-re szelidül, de ez a plusz 37, ez ilyen ufó. Ehhez képest például egy Hauser mínusz 16, tehát a pad az végig mínuszos.
És amúgy az a durva, hogy Hauser támadásba kb. Per 36-ra megállíthatatlan. Tehát a boxkos statjaitól nem alélsz el, de rohadt jól játszik, és így durva.
És érted, most a plusz 37 után a mínusz 16 olyan kicsi hangzik. Hát, hogyha egy játékossal 16 ponttal rosszabb vagy a pályán, azt általában kiteszed a rotációba másnap. Tehát ezt így kell érteni. A padjuk 29. scoringban. Szóval, hogy úgy értem, hogy ez nem tartható, hogy a Bostonnak bele kell nyúlnia. Konkrétan itt lehet, hogy legközelebb csak a kivásárlási piac, és addig valahogy elmennek így, de ez a bostoni kezdő félelmetes pusztít.
Megnéztem közben Hauser 18 pontot átlagú per 36-ra 73%-os TS-e.
Azt köszi. Na, hát így még nagyobb teljesítmény mínusz 16-ot hozni on-off mutatóban. Azt kell itt leszögezni, hogy a Bostonnál most nagyon bíznak abban, hogy nem lesz sok sérült, csak az a baj, hogy se Holiday, se White, és pláne nem Porzingis, és szerintem most már Horford sem 70 meccses játékos. Ezek közül a játékosok közül, ha az egyik játszik 70 meccset, már örülsz. És most egyelőre volt egy, nem tudom, két vagy egy estérek, nem volt White, meg talán egyszer Holiday nem volt, de hogy így eddig még minden okés, de abban a pillanatban, hogy lesz mondjuk párhuzamosan két sérülés, másfél hétre, egy hónapra, stb., abban a pillanatban azért szerintem komoly bajba kerülhetnek, mert nagyon vékonyak, és ilyen szempontból értem, hogy tartatatlan, de nyilván ez a plusz 37 is tartatatlan, tehát ilyen nem lesz, hogy valakivel 37 ponttal jobb vagy a pályán, tehát ez egy ilyen all-time rekord lenne.
Viszont én is hoztam a Celtics-et egyébként, és most nézem, hogy ilyen 6 darab tartatót írtam fel, úgyhogy lehetnek ők is akár a bónusz, hogy a kezdőtösük az, hogy az a legjobb a ligában, vagy a második legjobb a Denver mögött, tehát gyakorlatilag top 2, az szerintem tartató lesz, illetve most nem néztem meg, ugye ez napról napra változik, még most ilyen korán az ötösöknek a, lehet, hogy most éppen nem 1-2 ez a két csapat, de biztos, hogy nagyon jók, és szerintem egyébként elsők még mindig, mikor csekkoltam pár napja, akkor elsők voltak, és a Denver volt második. Szóval szerintem az tartató, hogy ennyire jó legyen az ötös, és ebben a kezdő ötösben én nem nagyon látok hibát jelen pillanatban. Egy kérdője lehet majd vele kapcsolatban, hogy képi a play-offban hogyan fogja azt bírni, amikor őt kipécézik, ugye félperes támadásoknál, és de ezt leszámítva tökéletesnek tűnik védekezésben is, támadásban is. Most még így az alapszakaszban, ahol nem feltétlenül célzottan támadod a bizonyos szempontból gyenge láncszemnek vélt játékost, ugye képít, így szinte tényleg nincsen benne hiba, és nagyon kíváncsi leszek, hogy kit tudnak tényleg találni. De nem tudnak senkit találni padra, tehát ez a probléma a Celtics idei szezonja, hogy tényleg cserélni kéne valakiért, másképp nem fog ez működni a padról. Tehát a jelenlegi játékosok közül senki nem lesz hetedik legit playoff rotációs ember.
Igen, és ha már tartatónak mondod a kezdőt, valóban az, csak az egészség nem biztos, hogy tartató, viszont ezt meg külön kiemelném, hogy azért beszélgettünk arról, hogy Derek White micsoda fantasztikus védő, meg hogy Jrue Holiday talán már nem a régi, azért én szerintem erre Jrue Holiday erre a kvázi vitára, vagy beszélgetésre gyorsan pontot tett. Tehát amióta itt van, azóta én azt gondolom, hogy Jrue Holiday a Boston legjobb védője. És ezt gondolják,
ja, igen, de szerintem, ha beszélgetünk róla, inkább támadásbeli kontextusban említettük azt, hogy nem a régi, nem?
Lehet, hogy nem mi beszélgettünk róla, lehet, hogy már itt összefolynak bennem is a podcastek, de az biztos, hogy Jrue Holiday jelenleg 1-5-ig védekezik. Embiidet jól fogta. Tehát, hogy egészen elképesztő ez a csávó, és azt is látjuk, hogy milyen hihetetlenül kell minden csapatba egy klasszikus labdást fogó, vagy emberfogó védő. Hogy ez még mindig mennyire fontos itt a besegítő védekezés fénykorában, amikor már olyan bonyolult besegítési sémák vannak, ami erről láttam nem olyan régen egy videót, hogy amit a 2016-ban ilyen nagy újdonságként a döntős csapatok próbálgattak, ott a Warriors meg a Cavs, azt hiszem, hogy azt már teljesen alapszakaszban használják a csapatok. Pedig ugye azért a playoff az teljesen más tészta, megtervezés, stb. Szempontjából. És ezekben az időkben is mennyire fontos egy ilyen védő, akit rá tudsz rakni bárkire. És White elképesztő besegítő védő a guard poszton, de még mindig Jrue Holiday ilyen szempontból a király ezzel a bizonyos labdás védővel. Na mindegy, hát hogyha ezt egy tarthatónak hoztad, akkor ugye én is azzal jövök, úgyhogy itt tovább is görgetném a dolgokat. A következő szerintem tartható, ez az Atlanta támadó játéka, és sőt, az a helyzet, hogy az Atlanta jelenleg 18. tripla százalékban, nem is dobnak túl jól, Trae Young kifejezetten nincs jó szezonon eddig, mostanában életre kelt, majd lesz egy másik ilyen játékos is, akit ma megemlítek, hogy mostanság elkezdett életre kelni, de az a helyzet, hogy Youngnak azért nem egy ilyen hú, de kiemelkedően jó szezonja van eddig. Amit jól csinálnak az az, hogy a gyűrűt jól támadják, azon kívül pedig az a helyzet, hogy Snyder működésre bírta ezt a rendszert, és működésre bírta Murray-t is, akinek teszem hozzá, hogy lassan ugye contract year, nem, inkább nem teszem hozzá, de értitek. Szóval az a helyzet, hogy én úgy látom, hogy az Atlanta Hawksnak a támadójátéka az még ennél is jobb lehet. És 16-ak azt hiszem védekezésben, azt pont elfelejtettem felírni, de hogy ők ott nagyjából jó helyen vannak. Főleg Jalen Johnsonnal. Szóval Jalen Johnson egy külön történet. Nemrég beszéltünk róla, de akkor elfelejtettem azt az apróságot említeni, hogy eddig 90%-kal fejez be a gyűrűnél. Mindenkinek hagyom, hogy ez egy kicsit lecsapódjon ez a statisztika, amit most mondtam. Hát ugye a csávó...
Az impresszív.
Azt úgy azért elfogadod, igen. A csávó az ugye egy LeBron James-i testben van, csak hát nem úgy tűnt, hogy LeBron James-i ésszel, vagy labdakezeléssel, vagy éppen nem tudom én, passzjátékkal, de fejlődget, és pont a labdakezelése az, ami miatt így pont azt hiszem Nate Duncan mondta, hogy nézett egy olyan meccset, amit én nem, de hálás vagyok neki, hogy ő ezt megnézte, az Atlanta New Yorkot, ahol így Quicklin gyakorlatilag így átment, tehát hogy Quickly valahol így eltűnt a földbe, és így a parketta alól így fel kellett feszegetni az embert. Tehát érted, hogy Jalen Johnson ilyen testtel és ilyen erővel és atletizmussal, jó labdakezeléssel megindul, és be tud fejezni a gyűrűnél, akkor ebbe a csávóba még több van annál, mint amit most látunk. Úgyhogy ezt így óvatosan elmondanám. Nagyon bejött nekik az, hogy John Collins helyett egy másik típusú, egy erős big wing van ott, akiről azért még én se gondoltam volna, hogy nagy jóslatom ellenére, hogy ilyen rohadt jól fog játszani. És ami még nagyon fontos, hogy emiatt aztán, hogyha ő a végén mondjuk 33-34%-kal triplázik, az is jó lesz. Mert hogyha közben meg ilyen jól fejez be, nyilván a 90% teljesen tartatatlan, félre ne értsétek, akkor azért van egy olyan állandó pontszerzési lehetősége, amivel élhet és amivel hatékonyan tarthatja magát. Szóval úgy gondolom, hogy az Atlanta jó formája, offense egy tartható dolog, sőt, még ennél is jobb lehet a Hawks.
Egyetértek, nem látok én se tőlük olyan dolgokat, amik ne lennének feltétlenül fenntarthatóak. Mondom, a Magic ellen egész részletesen megnéztem őket. Nyilván az nem akkora minta, de nagyon tetszett, amit csináltak, és úgy összességében működni látszik ez a kezdő, és ez a cserepad, meg van egy egyértelműnek tűnő rotációjuk. Nem azt mondom, hogy nagyon extra jók lesznek, de play-in az szinte garantáltalán, mondhatjuk. Bár kelet is azért elég sűrű, nem annyira sűrű, mint nyugodt,
hát... Sűrű, de hogyha azt veszem alapul, hogy az Atlanta eddig hogy játszik, és hogy még jobbat várok tőlük, akkor én inkább azt mondanám, hogy a top 5 garantált.
Igen, mert ha megnézzük, azért az 5.-6. hely, tehát a Pacers szerintem azért ki fog esni a top 3-ból legalábbis. Bár mondjuk azért nem, mert valószínűleg nagyon korábban még mindig, de az alapján, amit eddig láttunk, lehet, hogy idén ez egy két csapatos versenyfutás lesz az első. Sőt, most mindjárt jövök egy Philadelphia vonatkozású, szerintem tartatatlan dologgal, úgyhogy lehet, hogy ez igazából egy személyes versenyfutás lesz végül a Celtics-el keleten, és azért egy 4-5 meccses különbséggel meg tudják mondani. Na, de az oda vezető út. Azt gondolom, hogy az már azért tartató, hogy az ő eredeti NBA draft.net ilyen összehasonlítását, amire nagyon vicces jutólag. Tyler Dorsey-t és Antonio Blakeney-t találták neki. Szóval azt gondolom, hogy ezt a szintet már azért bőven elhagyta igazából 2 éve, és...
Bocsánat, mondjuk be a nevét, mert az még eddig nem sikerült. Tyrese Maxey-ról beszél. Ó, bocsánat.
Na, de tudtad, hogy Tyrese Maxey?
Hogyne, persze.
Az igen, nem semmi. De hát miért is kételkedtem volna benned, Gábor? Tyrese Maxey egy hihetetlenül impozáns játékkal kezdte a szezont, és olyan szinten tűnik dominánsnak, és úgy domináns támadásban, hogy azért valamennyit egyébként fejlődött védekezésben is, tehát agresszívebbnek tűnik, jobban ott marad az ellenfelei előtt, több energiát tesz bele a védekezésbe is, de most a védekezést hagyjuk is, mert ahol ő jelen pillanatban extrém módon domináns ez a támadójáték, és teljesen tartatatlan. És a támadójátéknak van egy olyan része, ami szerintem relatíve tartható. Vissza fog esni az is, de a triplázást azt én már azért várom el tőle valamilyen szint, hogy elit legyen, mert ugye tavaly is azért most már egy teljes szezonos mintával ezt bemutatta, hogy neki ez menni fog. Ami egyértelműen nem lesz fenntartható az itt is nála is az assist to turnover ratio, tehát a 7,5 asszisztjára jut egy darab labda eladás. Ezt nyilvánvalóan nem fogja tartani. Ha megnézzük a splitjeit, hogy hol dob extra módon jól ő eddig, az 3 és 10 láb között, ugye ez a floater távolság. Ő onnan egyelőre gyakorlatilag nem tud hibázni, ilyen 65% körül dob. Ez a része szerintem biztos, hogy nem lesz fenntartható. És itt szeretném tisztázni egyébként, hogy ilyen all-star-szerű szezont várok tőle, amelynek során valószínűleg ki is fogják majd választani, de jelen pillanatban ő All-NBA szinten játszik, és All-NBA szinten kezdte a szezon. Ez pedig még legalábbis egyelőre nem tudom elhinni, de mondjuk nem is sokkolna, tehát ez nem feltétlenül az a tarthatatlan tip, amiben úgymond nagyon biztos vagyok, de meglepne, hogyha ezt a szintet azért tudná tartani, és itt most nyilván nem csak arra gondolok, hogy most le fog esni egy kicsit a tripla százaléka, vagy le fog esni a floater hatékonysága, mert ez a része nyilvánvaló, hanem az, hogy ő ezen a impact szinten is tud maradni, és ezen a boxscore statisztika szinten tud maradni. Ezt nem nagyon látom egyelőre.
Ezt én sem, de Tyrese Maxey-t én is hoztam, és én tarthatónak hoztam, és ez egy abszolút brahis tipp, tehát ezt hozzáteszem. És erre azt fogod mondani, hogy ez nem a tartható, hanem a tartatatlan kategória. Szerintem Maxey-nak meg lesz idén az 50-40-90, ami most is megvan. Én szerintem
most bőven megvan konkrétan. 93%-kal dob a büntetővonalon túlról, és azt hiszem 52-3%-kal, tehát hogy ebben nem vagyok biztos, de a 93%-ra emlékszem.
43% tripla, azt hiszem 9 egész valamennyiből.
Tripla is bőven fel. Tehát a tripla, igen, és a büntető, az tuti bőven felette van. Abban nem vagyok biztos, hogy 50% környékén van a mezőnygól. Lehet, hogy ott is azért simán megvan, mindjárt megnézem most azért.
Megnéztem neked.
Ja, én is közben épp, hogy 50-50,5.
50,5. Ez lesz egyébként a kérdés, de nagyon jó gyűrű közeli befejező volt már tavaly is. Ami most idénre újdonság, hogy most már tud visszalépős triplát, meg tud pull-up triplát is dobni, ami tavaly azért még esetleges volt. Tehát ő, hát nyilván Harden mellett meg nem is annyira kellett. És az, hogyha ő ezt tudja hozni, az annyira kinyitja a játékát, mert egyébként gyakorlatilag, amit látunk, az egy Shai Gilgeous-Alexander gyorsabb verziója, több triplával, jobb triplával, nyilván rosszabb védekezéssel és kicsit kevesebb intelligenciával. Tehát összességében még Shai Gilgeous-Alexandert jobb játékosnak tartom, mert a tavalyi védekező éve és az idei is egyébként fantasztikus volt, és azt gondolom, hogy betörésnél még nála is jobb. De hát ott UFO, ott teljesen SGA, ott teljesen UFO. De Maxi valami ilyen típusú játékos, mint ő. Csak hogy merre fele tart, hogy ezt el tudjuk helyezni, és én most azt állítom, hogy ő nála tartható lesz az 50-40-90, úgyhogy ezt most így bedobom, mint tarthatót.
Hát nyilván a field goal lesz a kérdéses, és ott azért megnéztem, az első három szezonjában gyakorlatilag azonos hatékonysággal dobta a két pontosokat, és most azért egy nagyon nagy ugrás van eddig, egy majdnem 5%-os ugrás. Mondom, ahol extra nagy ugrás van, és azért nem 65%, egyébként 58,3%-a dobja a 3 és 10 láb közöttieket, eddig a legjobb szezonjában ez 46% volt, és ebből elég sokat is dob egyébként ezekből idén. Meglátjuk. Viszont azt meg hozzá lehet tenni egyébként, hogy 10 és 16 láb között eddig viszont még, tehát ezek a midrange, ott gyengébben dob, mint tavaly, tehát ott lehet javulás is, és ahol megint csak nagyon-nagyon extrán jól dob, az még a hosszú középtávol is, amiből nyilván nem dob sokat, 16 láb és a tripla között, ahol 45,5%-kal dob. Tavaly ez például 40% volt, de ez a... Nem néztem most meg a splitet, mondjuk meg tudom nézni egyébként, de valószínűleg...
Nagyon keveset dob onnan.
Így van, így van.
Elég jól.
Igen.
Elég
jól. Igen, így van. A dobásai 6%-a jön onnan, igen.
Igen, szóval elég jól be van ez optimalizálva nála.
Ha már témánál vagyunk, megnéztem egy nagyon érdekes statisztikát, amit nagyon rögtem. Tudod, hogy ki adja el a legkisebb eséllyel a labdát az NBA történetében? Hogy adod a kezébe? Annyit segítek, hogy a Mavericksben játszik, és ma már beszéltünk róla.
Hűha, mármint ha odaadod a kezébe.
Odaadod a kezébe a labdát, a legkisebb eséllyel lesz abból turnover.
De ha az odaadod a kezébe a labdát, az azt jelenti, hogy le is pattintja azt, ugye? Tehát nem
bármit
úgy, mint...
vele, persze.
Tehát most érted, akkor nem mindegy, Grant Williamsről beszélünk-e, aki gyakorlatilag persze. Csak rádob, mert akkor lehet, igen. Hogy Lukáról beszélünk?
Nem. Tehát pont ja, azt mondom, hogy a legkisebb eséllyel adja el a labdát az NBA történetében.
Egyébként ezt tudod kinél nézni, meg majd Sasha Vezenkovnál, akinél azt hiszem, hogy...
igen, egyébként.
Volt egy olyan statisztika, képzeld, hogy az első 5 meccsén kétszer pattintotta le a labdát. az milyen?
Ilyen típusú játékos egyébként. Tim Hardaway Jr. egyébként a GOAT ebben. Hát olyan fekete lyukak vannak még a top 10-ben egyébként, mint Ryan Anderson, vagy Al Jefferson, vagy Antoine Jameson, aki biztos te is emlékszel, mint híres fekete lyuk.
Igen. Michael Redd-et tippelem oda. Például.
Michael Redd is ott volt a top 10-ben. Yeah. Jól
igen. Oké. Akkor jövök egy tarthatatlannal, így van. Nagyon nagy fájdalmamra azt kell, hogy mondjam, de azért ez nem fogja a mini drukkereket szerintem annyira érzékenyen érinteni, mert majd meglátjátok, mi a kifutása, de hogy azért a Minnesota védekezése az így ebbe a formába tarthatatlan. Tehát,
megvan az első közös tippünk.
Igen, akkor te is biztos kinézted azt, hogy milyen shooting luckkal dolgoznak eddig. Második legtöbb. Teljesen üres, tehát tök üres hármast engedik, ezzel szemben az ellenfelek a harmadik legrosszabb százalékkal dobják ezeket. Bocsánat, ez az üres tripla, ez nem a wide open. A wide open nem engednek olyan sokat, az ötödik legkevesebbet, de azt is a kilencedik legrosszabb százalékkal dobják ellenük. Tehát gyakorlatilag, hogyha open vagy wide open triplára kerül a sor, akkor nagyjából a liga legeslegalja eddig, amit ellenük dobnak, már százalékban. Annak ellenére, hogy a sima open triplát, tehát amikor repül felé az ember, de nincs rajta, azt mondom, a második legtöbbet engedik. Ez egy olyan shooting luck, ami nagyon ritkán tart ki egy szezonon keresztül, és azért az, hogy ilyen utcahosszal vezetik a védekezési statisztikát, messze a legjobb a defensive ratingjük, az nagyjából ennek köszönhető. Tehát azt itt egy az egybe elmondhatjuk, hogy ez nem tartható. De, hogyha mondjuk 100 labdabirtoklásra vetítve, kettővel több pontot kapnak, mert elkezdenek beesni ezek a triplák, a Minnesota még akkor is első védekezésben. Úgyhogy ezért mondtam, hogy a mini drukkerek nem fognak rám haragudni, amikor a végére érek a mondandómnak.
Én is megisztem a shooting luckot, másrészt meg igazából tényleg ez a defensive rating is, ami 102-es jelen pillanatban az gyakorlatilag esélytelen. Ugye ezt tavaly is összem, akkor talán a Lakersnél.
Azt hiszem a Boston kezdett meg, ilyen brutálisan.
Ilyen 100 alattival, csak most mondtuk, hogy ez így az új NBA-ben ez kizárt dolog. Ettől függetlenül szerintem ilyen 106-107 környékén lehetnek a szezon végén, amivel még mindig valószínűleg elsők lennének, mivel tavaly a Cavs 109-es defensive ratinggel nyerte meg az alapszakaszt, úgyhogy meglátjuk.
És hát Rudy Gobert fantasztikusan néz ki, tehát nagyon így a... Néz ki, szerintem az évvédője címeinél nézett ki így legutoljára.
Igen, hát még Joker is 1/7-et dobott ellene, úgy, hogy ő egyébként rendszeresen ki szokta csinálni őt, tehát mondjuk érdekes volt az a meccs, nem menjünk bele, de nagyon durván répázták az egész Denvert, és érdekes bírói felfogás volt. Még egy, hozhatok én is egy tarthatatlan védekező statisztikát?
Jöhet.
Valószínűleg meg fog lepni ez a dolog, de illetve az nem fog meglepni, hogy Lukát támadják eddig a legtöbbet idén, hogy a legtöbb defensív ISO possession-je neki volt, tehát a legtöbbször kellett úgy egy-egy ellen védekezni, hogy kipécézte valaki az ellenfél játékosai közül, és eddig 0,8 pont születik az ilyen kísérletekből, ami abszolút elit. Ez a Mavericks védekező játékán annyira nem látszik, hozzáteszem. Meg hozzá kell tenni, hogy egyébként ezek az ilyen kipécézős játékok alapvetően akkor szoktak jól működni, amikor nem egy-egy elleni ISO befejező lehetőséget keresel, hanem egy magas ember tudsz támadni, és pick and roll-al tudsz támadni, mert abból ugye vannak opcióid. Tehát amikor mondjuk mit tudom én, akár egy Anthony Edwards-nak, akiről szintén beszélünk ma, hogy beszélhetünk még, felcsillan a szeme, hogy na, Luke Allen tudok menni egy az egybe, és egy fédővét simán, miután szétszívattam a labdakezelésem, mert azok jellemzően azért nem a legjobb játékok. Még akkor sem, hogyha egyébként nyilván minden NBA játékos erre vágyik, hogy nagy nevek ellen oda-vissza nyilván, tehát Luka is szeretné Entet támadni, Ent is szeretné Lukát, de ezek alapvetően elmennek attól a kosárlabdától, ami igazán levéthetetlenné teszi, úgymond a modern NBA-t.
Így van, teljesen egyetértek. Jó, akkor én meg egy tarthatóval folytatnám. A következő tarthatóm az a jazznek a historikus pattanózása. Na most az a helyzet, hogy ugye amikor például ezt a hipermagas line-upot a Cleveland-től láttuk, akkor azért ott is jól pattanóztak, de ez sokkal durvább, mert John Collins jobb pattanózó, mint, hát ezt nem merem így kijelenteni, de most Mobley-nak magasan van a pattanózó száma, hogy játszott egy csomó centerbe, de azt gondolom, hogy John Collins egy potensebb pattanózó még ebbe a pillanatban, mint Mobley. Walker Kessel egy elképesztő támadó pattanózó játékos, és akkor emeléted oda, hogy hármasban ott van Markkanen, és nekik még a kicsieik is jók ebben, tehát például ezt most nem a statokra mondom, hanem inkább a szemtesztre, hogy Ochayak Badji egyszerűen minden ilyen hosszú pattanót levadászik. Kifejezetten ugye vannak magas gárdjaik, még Keontae George is az, és például Talen Horton Tucker egy nagyon jó pattanó gárd. Tehát, hogy tele vannak jó pattanózókkal, és eddig ugye nagyon durvák, és én azt gondolom, hogy ez tartható, annak ellenére ez nem menti meg a Jazz-t attól, hogy ez ne legyen a legjobb szezonjuk.
Egyetértek, én is abszolút ezt tartom valószínűleg.
Akkor viszont gyere, most te is egy tartható trenddel.
Én hoztam a Clippers szétesését, és tudom, hogy te abszolút bízol bennük, vagy ez így erős, hogy abszolút bízol, de mondjuk nem lepne meg, hogyha összeszednék magukat.
Figyelj, az, hogy ennél jobbak legyenek, az szinte
az
kötelező.
Az várható, igen, szinte kötelező. Nyilván itt én, tehát amikor azt mondom, hogy a Clippers szétesése az egy olyan állapot, ami fennmaradhat, akkor természetesen nem arra gondolok, hogy ott lesznek mondjuk a legrosszabb öt csapat között, de azt simán el tudom képzelni, hogy csak play-in, vagy akár a play-in alja, vagy akár esetleg ki is csúsznak épp, hogy ezen a nyugaton abszolút elképzelhető ez is. Ez egy rendkívül öreg csapat, amely egy rendkívül kockázatos húzást csinált meg, és Lou állítólag a szombati edzésen odaívott mindenkit, hogy elmondja mindenkinek azt, hogy innentől Harden lehet Harden. Tehát megengedik neki, hogy Harden legyen.
De akkor a Memphis ellen miért nem volt az?
Ez egy nagyon jó kérdés, igen. Tehát zöld utat adott állítólag neki. Ugye te említetted, és ezzel maximálisan egyetértek, hogy jelen pillanatban lehet, hogy jobban járnának.
Hát jó van.
Ha Harden szisztemet beraknák.
Hát miért ne amúgy?
Majd mindenki jobbból.
Tavaly a Philadelphia Harden szisztemben top 5-ös támadó csapat volt.
Így van, így van. Másképp, hogy nekik volt egy NBA-jük, de értem ettől függetlenül persze, hogy mit mondasz. Az egyértelmű, hogy a Harden szisztem jobb lenne annál, amit most látunk, még akkor is, hogyha arról vitatkozhatunk, hogy az a szisztem, az milyen szisztem. Arról nem nagyon vitatkozhatunk, hogy az a szisztem milyen rendszer volt, de arról igen szerintem, hogy jelen pillanatban milyen lehetne. Az egyik ok természetesen Westy, aki ha pályán marad úgy, hogy, és egyébként ez még rosszabb lehet, tehát ha most innen Harden kezével lesz állandóan a labda, és Lou az is ragaszkodik, hogy közben Westyt is pályán tartsa, akkor Westbrooknak még kevesebb értelme lesz, és gyakorlatilag 4-5 ellen fognak támadni.
Hát Westbrooknak és... akkor centert kell játszania. Tehát itt ez az egyetlen megoldás.
Egyébként igen, nem annyira őrült. Tehát, hogy igen, hogyha Tuckerrel fölmenték, akkor simán Westyt is berak. De mondjuk nem tudom, mit szól az a Westbrookot berakták.
Figyelj, Houstonban ezt konkrétan kipróbálták. És volt egy 2 hónap, amíg működött. És utána nem. Úgyhogy itt lehet újra próbálkozni. Azért nem reagálnék most semmire, amit mondasz, mert meggyőződésem, hogy ezt külön adásba fogjuk taglalni. Lehet, hogy nem biztos, az egész adás a Clippers-szel foglalkozik, de egy fél adás biztos, és megpróbálom igen. Erre majd Kocstit elhívni.
Na, szuper. És amit mondtam az adás elején, hogy meglepő dolgokat is láttam belőle kapcsolatban. Az a problémám nekem, és amikor nézegettem ezeket a statisztikákat, ott gúvat ki a szemem. A legijesztőbb az velük kapcsolatban, hogy egy csomó hustle statban elő vannak.
És hogy jó a védekezésük azóta is,
nem,
mióta jött
nem
Harden.
Rossz, igen. Elzárás asszisztokban, összeszedett labdákban, ami teljesen sokkolt engem, hogy ez a csapat összeszedett labdákban az élen jár, az is, hogy kiharcolt támadó hibákban ott vannak a top 10-ben. Tehát Tehát miért ijesztő ez? Azért, mert nem mondhatod, hogy nem hajtanak, és úgy ennyire szarok, hogy ezekkel a hasznos statokkal egyébként úgymond kirakják a szívüket a pályára. És itt jön be az alapvető problémám, hogy szerintem öregek, szerintem alapvetően rosszul struktúrált már ez a csapat, és a védekezésük egyébként közepes, de így közepes, hogy a hasznos statokban tolják ezerrel eddig a saját energiáikhoz képest. Na most felteszem a kérdést, mi lesz akkor, amikor bár a támadójáték jó esélye javulni fog, mert rosszabb nem lehet ennél, mi lesz akkor, hogyha oda több energiát beletesznek, jobban fog menni, mi fog történni a védekezéssel, amelyik most ilyen 14. 15. hely környékén van úgy, hogy a hasznos statokban ennyire jók. Tehát nálam ez valahogy nagyon nem áll össze ez a kép. Ugye szoktuk mindig mondani, hogy a csapatoknál így a mérleg ugye így ide-oda megy. Tehát ha egy csapat jó támadásban, akkor automatikusan rosszabb lesz védekezésben és fordítva. Na ezzel a csapattal lesz szerintem nagyon durva ez lehet a helyzet, és ha ne adj Isten, vagy adja Isten, hogy top 7-8-10-es támadást összeraknak, nem lepne meg, hogy azzal automatikusan a támadásuk az bezuhanna a békasegge alá.
Mármint a védekezésük.
Mármint a védekezésük,
bocsánat. De abszolút értem. Jó, még egyszer mondom, erre még sokkal bővebben térjünk ki. Minden esetre nagyjából egyetértek mindennel, ami elhangzott. Van még két tarthatatlan és egy tarthatóm, és a tarthatatlanokat akkor el is lőném, vagyis az egyiket, mert szívemnek kedves, nagyon szenvedtem, hogy hát a Memphis szenvedését valahogy így indokolatlanná tudom-e tenni, és egy picit azért sikerült. Először is azzal kezdeném, hogy a negyedik legtöbb rádobott triplájuk van, a negyedik legtöbb wide open triplájuk van, és ezt dobják a negyedik legrosszabb százalékkal. Na most a Memphis nem elit triplázó csapat, de nem is ennyire rossz, messze nem. Az, hogy egy Luke Kennard, hát nem mondom, hogy nem találja a berendezést, mert az túl jó shooter, de hogy 6 meccsen át semmit nem tud bedobni.
Kennard rohadt idegesítő, ahogy Lala is mondta, tehát amikor van egy elit shooter, aki időnként nem meri rádobni, és Kennardra ez az előző szezonokban is már igaz volt, tehát hogy ahhoz képest, hogy ő mennyire jó shooter, egy csomó olyan félüres triplában nem áll bele, amiben egyszerűen neki kötelessége lenne belállni, főleg egy ilyen csapatban, ahol nem csak, hogy nincsenek elit shooterek rajta, kívül, ugye hát van egy Bane, de hogy kettejükön kívül tényleg gyakorlatilag nincs senki más.
Igen, és azért itt azt gyorsan hozzátenném, hogy pont ez változott meg Memphisben, pont, hogy sokkal többet dobott rá, és dobta azt 50%-kal tavaly a csere után. Na most én nem az 50%-ot várom el tőle, de azért az jelentősen megemelni a Grizzlies cipla százalékát. A másik, ami megemelné, hogy ugye Desmond Bane 35,5%-ről tudjuk azt, hogy elit. Tehát az, hogy tőle mondjuk a 40%-ot elvárod, az teljesen jogos. Úgyhogy majd biztos vagyok benne, hogy a pánikgombadásban kénytelenek leszünk a Grizzliesről részletesebben beszélni, úgyhogy most nem lőném le a poént, de azt elmondom, hogy jelen pillanatban az ő támadójátékuk leginkább arra tud alapozni, hogy üres triplákat alakítsanak ki. Ezt jól csinálják, és eredményesen, és nagyon rosszul dobják. És szerintem ez az inga várhatóan visszább leng majd. De a másik, és ez a legdurvább, 14-ek védekezésbe úgy, hogy egészen elképesztő dobókeze van az ellenfeleknek. A Memphis teljesen levédi az alapvonalat. Beszéltünk erről a Raptorsnál, hát a Memphis még jobban, tehát ők alig engednek sarok-triplát, konkrétan azt hiszem talán 3 vagy 4 csapat enged náluk is kevesebbet, de azt 46%-kal dobják az ellenfelek, ami tényleg ilyen földön túli, de amit meg sokat engednek, azt hiszem, hogy talán a 3. legtöbbet a ligában, az az úgynevezett above the break tripla, vagyis a 2.45 és a szembe tripla, tehát gyakorlatilag ami nem sarok, na ezeket is 39%-kal dobják az ellenfeleik eddig. Ez brutális. A shooting lucknak a talán shooting misfortune lenne az ellentétes megfelelője, magyarul meg talán az ellenfél dobó formája, vagy dobó keze, de nehéz ezt lefordítani, de értitek, tehát, hogy ez az inga is visszább kell, hogy lengjen, mert így nagyon nehéz nyerni. Annyira emblematikus volt, amikor Luka Doncic a Dallas-Memphis meccsen először Jaren Jackson Jr-ról, aztán Marcus Smartról, aztán Zaire Williamsről, biztos, hogy jó a sorrend, de gyakorlatilag a 3 legjobb védőjükről dobott olyan visszalépős triplát 9-10 méterről az öltöző ből, hogy mind a háromnak a keze az konkrétan megsimogatta a haját. És ez a Memphis szezonja eddig tényleg, tehát a 2-8 nem lenne, mit tudom én, 6-4, hogyha ezek nem lennének, de hogy mondjuk lenne egy 4-6, abban teljesen biztos vagyok, és ez sokkal reálisabb lenne a Memphisnek, úgyhogy azt gondolom, hogy tarthatatlan, hogy ennyire szerencsétlenek legyenek, mert itt konkrétan ahhoz, hogy ne ilyen pánikgombot nyomogassunk ödönke kalapácsával verve, ahhoz az kéne, hogy egy kicsit szerencsésebbek legyenek, és nem pedig az, hogy egyenként most itt kivesézzük azt, hogy ki játszik rosszul meg jól. Így szerencséjük, na, ezt el kell róluk mondani, és nagyon nincs, szélsőségesen nincs.
Teljesen adom. A Memphis nem ennyire rossz, mint amit a mérlegük mutat, és tök logikus. Én nem hoztam őket, de teljesen logikus, és egyetértek az ide citálásukkal. Hozhatok még egy tarthatót?
Hogyne, hajrá!
Beszéljünk egy kicsit az Ant-Manről. aki ugye Anthony Edwards természetesen. 3-4 mérkőzését láttam ugye eddig a Wolvesnak, de abszolút az érzésem, hogy tényleg most már itt van az a következő dobó hátvéd tehetség, akire vártunk Wade és Kobe után. Azt hittük, hogy ő Devin Booker lesz, de nem, hanem szerintem Anthony Edwards, és ezzel nem azt mondom, hogy Booker nem kiváló játékos, tehát Booker top 10-es, top 12-es legrosszabb esetben játékos, nagyon-nagyon jó, egy bajnokcsapat második legjobb embere lehet, de Anthony Edwardsban azt érzem, hogy tényleg ő a következő D-Wade kaliberű prospekt, és főleg azért is, mert bár ugye Booker védekezésen nagyon-nagyon sokat fejlődött, messze-messze-messze nem volt two-way impactben ezen a szinten 22 éves korában is. Amit idén Anthony Edwards mutat, az egészen elképesztő, és tényleg two-way szupersztárnak tűnik. Szerintem ez már csak neki jobb, a ligának meg csak rosszabb lesz innentől.
Egyetértek azzal, hogy ez tartható, azért is, mert hogyha megnézed még mindig a dobás kiválasztását, és ennek megfelelően a dobó százalékát, az még mindig nem tökéletes. Tehát, hogy azért itt nem az van, hogy Anthony Edwards hirtelen olyan hatékony lett, hogy megőrülünk, és a Minnesota támadó játékosa az egyébként. Tehát, hogy itt én azt mondanám, hogy azért is tartható ez, mert ez a szintlépés, ez nem járt földön túli ugrásokkal. Bár hozzáteszem, hogy, és egyetértve veled, hogy védekezésben azért ő most nagyot ugrott. És főleg a negyedik negyedekben, ez nagyon érdekes, hogy ugye ő cipeli a hátán a csapatot támadásba Karl Anthony Towns-zal, akinek a dobószázalékai azok még rosszabbak, tehát hogy az már kifejezetten rossz, de azért valahogy így ők beszenvedik a pontokat, viszont Anthony Edwards az első három negyedben ugye el van védekezésben, nem rossz, csak nem is extra, viszont a negyedik negyedben sokszor felvállalja az ellenfél legjobbját, és nagyon jól fogja. Úgyhogy abszolút egyetértek. Hagy hozzam az utolsó tarthatatlanomat, mert ez egy elképesztően érdekes statisztika. Kedves hallgatóink, a New York Knicks 54,7%-kal dob eddig a gyűrű közeléből. Most én azt hiszem, hogy sokan így gondolkoznak, hogy most le kéne essek a székről, vagy most ezt miért mondtad, Gábor? Azért, mert az elmúlt 15 évben 55% alatt 2 csapat volt. Tehát ugye 15 év, az azt jelenti, hogy 15x30, 450 darab alkalom lett volna, hogy egy csapat 55%-nál rosszabbul dobjon a gyűrű közeléből, ebből 2. Az egyik a 2008-as Bulls amúgy, a másik a 2013-as csapat, most meg nem mondom. Az, hogy ennyire rosszul dob egy olyan csapat, akinek ráadásul nem kéne, azban nyilván nagy segítséget jelent az, hogy van egy olyan centered, aki tonna számra szedi a támadó pattanókat, de nem tudja visszatenni. Ha nem zsákol, akkor gyakorlatilag kihagyja, ugye Mitch Robinson, akit mellesleg meg a New York védekezése miatt szinte egy személyben agyon kéne dicsérnünk, messze a legjobb védekező és rim protector szezonját hozza, most tényleges impact-tel, mert nála ugye az volt a baj, hogy sok volt a blokk és kevés az impact. Na most fantasztikus védekezésben, támadásban viszont ezt azért nem felejtette el, hogy sok támadó pattanó ilyen Steven Adams jelenség, hogy viszont egyszerűen nem bírja őket visszarakni. Nem csak ez történik, hanem az, hogy mindenki szarul dob a gyűrű körül, ugye Julius Randle-el az élen. Randle-nél külön érdekesség ez, és tehát ez ilyen, sokan nagyon szeretik az ilyen mentalitású játékosokat, és én nekem a nagy-nagy kedvencem ugye Kyle Lowry, és már nála is elmondtam, hogy ne csináld ezt, hogy konkrétan kiderült, mert megkérdezték Randle-t az első 6 meccs után, hogy amúgy mi van, és mondta, hogy így olyan bordazúzódása van, hogy azt javasolták neki, hogy 3 hétig üljön ki. Csak ugye ő ilyen vasember, ezt ugye tudjuk róla, meg ő neki a munkamorájával sose volt semmi gond, és mondta, hogy ő játszik. És én eléggé gyanítom azt, hogyha minden mozdulat fáj, akkor az a kosárlabda nevű sportágban lehet, hogy egy picit befolyásolja a játékodat. Mert egy bordozúzódás lehet olyan, hogy minden mozdulat fáj. Tehát felteszed a kezed, ugrasz, fordulsz, levegőt veszel, tehát ezek mind fájhatnak. És azt is erősen gyanítom egyébként, hogy ez a borda fájdalom múlóban van. Randle-nél ugyanis végre összekapta magát az elmúlt másfél hétben, és elkezdett jó teljesítményeket hozni, úgyhogy nem hiszem, hogy ilyen, nem tudom, valami 40%-os TS-sel dolgozik eddig, de nem hiszem, hogy ezt a Randle-t fogjuk látni. De azért ez is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a New York eddig történelmi legrosszul fejez be a gyűrű közeléből. Konkrétan még Brunson és Quickly az, aki a legjobb ebben a kategóriában.
És Brunson is borzasztó magához képest ebbe az évbe. Tehát Brunsonról azt kell tudni, hogy neki volt 79,9%-os szezonja, ahol 0 és 3 láb között ilyen hatékonysága fejezett be. Ez az utolsó előtti Dallas-i szezonja volt. Az utolsó Dallas-i szezonjában 70%-kal fejezett be, és az első Knicks szezonjában is 61%-kal, ahol nyilván a magasabb usage százalék miatt, az, meg a nagyobb szerelem miatt azért ez még lejjebb ment. Na idén eddig 50%-kal fejez be, ami borzasztónak számít, ugye?
És a csapat egyik legjobbja ezzel.
És ezzel a csapat egyik legjobb, igen, úgyhogy természetesen ez tarthatatlan, és ebben javulni fognak jelentősen.
Na, Zolikám, nekem még egy tarthatom van, úgyhogy te is lőd el a maradék puskaporodat.
A Mavs támadó játéka összességében szerintem tartható, és ezzel nem azt mondom, hogy feltétlenül másodikok lesznek, mint most, bár egyébként ugye a Pacers támadó játékára már mondtam, hogy az ilyen szinten nem tartható szerintem. Legalábbis egy része, ugye a konkrét assist to turnover ratio-ra mondtam ezt. Egyébként nyilván a Pacers is elit támadó csapat lesz azért, mert most már Tyrese Halliburton mint systemet meg kell vennünk, de akit meg szintén megvehetünk mint systemet, az szerintem Luka Doncic és Kyrie Irving is külön-külön. Én azt mondom, állítom, hogy gyakorlatilag top 3-ban lesz egész évben a Mavericks. Ez egyértelműen annak is lesz szerintem köszönhető, hogy a two-man game, és itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy Luka adja az elzárásokat Irvingnek, mert nyilván nem ez a játékuk, de az ő összjátékuk az látszólag nagyot ugrott, és a csapat kémia is jól néz ki eddig. Okok még a felgyorsult tempó, ugye tavaly a Mavericks 27. volt pace-ben, idén eddig top 10-esek, 9. helyre felugrottak, és Kidd is és a játékosok is elmondták, hogy mennyire fontos az, hogy ez a fiatal csapat, mert ugye ez egy fiatal csapat, rohanjon és tudjon könnyű kosarakat szerezni, és egyébként Lukának is nagyon jó a gyorsabb játék, mint playmaker, nyilván ő nem fog egy személyben végigszágódani a pályán, mint mondjuk teszi azt LeBron vagy Giannis, de a fiataloknak is Josh Green egy nagyon-nagyon jó transition támadó játékos, Derrick Jones Jr. is ebben egyébként erős, kifejezetten, és Lively is jól tud előre futni magas emberhez képest, úgyhogy mindenképpen fiatalosabb, lendületesebb ez a csapat, de amiben egyértelmű és komoly előrelépést tettek, ránézésre az azt, hogy tényleg ők ketten hogyan érzik egymást. Luka off-ball játéka sokkal jobb, háromszor olyan gyakorisággal, háromszor nagyobb arányban szerez pontokat off-ball, és összességében ez a támadójáték nagyon-nagyon jól néz ki. Én abszolút arra számítok, hogy ez, ha nem is feltétlenül megoldhatatlan, de azért egy nagyon nehezen megoldható problémát fog jelenteni a legtöbb csapatnak, és még gyenge vagy gyengébb védekezéssel is egyébként sok meccset tud majd így megnyerni a Mavs. Egyébként a védekezésük nagyon érdekes, negyedekre szét lehet bontani, és az első fél időben borzasztó a Mavericks védekezése, és a második fél időben meg egészen jó eddig. Úgyhogy ez egyrészt reményt is adhat, másrészt meg nyilván, ha megnéznénk a legrosszabb védőcsapatokat, azért biztos látnánk ilyen érdekességeket. Tehát ritka szerintem az, amikor egy csapat a kezdősíp szótól feldobástól egészen az utolsói végig gyenge, hanem ezek általában ilyen azért.
Hát,
általában egy csapat azért nagyon gyenge, mert inkonzisztens, és ha tud is időnként jól védekezni, nem tud stabilan. Úgyhogy a Mavericks-et én, mint nagyon jó, sőt elit támadó csapat, én abszolút megveszem, úgymond.
Ezzel a megfogalmazással én is. Azért arra kíváncsi leszek, hogy amikor ez a teljesen tartatatlan shooting megszelidül, nem biztos, hogy a támadójáték kizuhan a top 5-ből, tehát egyetértek veled, de az érdekes hatással lehet még a védekezésre, ahol ugye azért vissza kell rendeződni, és hogyha egy védőpattanó van, és nem megy be minden gyakorlatilag, amit háttal rádobnak, most nyilván kicsit túlasztam, akkor azért egy picit többször jön majd szembe úgy az ellenfél, hogy a Mavs még rendezetlen, és ő nekik a rendezett védelmük se az erősségük, nem hogy a transition védekezés, szóval hogy ez még a védekezésre is hatással lehet, és már így se jók. Úgyhogy ez egy ilyen szempontból nagyon szakramentós, atlantás, portlandes szezon lehet. Van egy tarthatóm még itt a végére. Végül az Indiánát egyébként akkor most kivettem. Ott csak annyit akartam mondani, hogy az Indiánának szintén ebben a megfogalmazásban, mint ahogy te mondtad, ez az elit támadójáték, ez biztos, hogy tartható, és hogy Halliburton milyen fantasztikus, hogy ő nem úgy rendszer, ahogy Doncic mondjuk, hanem inkább úgy, mint Nash, most már nem tudom, hanyatszor hasonlítom hozzá, hogy rohadt sokat passzolnak. Tehát nem az van, hogy Halliburton csinál valamit, kipasszol és dobás, hanem az van, hogy Halliburton ténylegesen klasszikusan is irányítja a csapatot, hív szetteket, extra passzok kellenek, tehát ő úgy átlagol 12 asszisztot, ami félelmetes, hogy emellett az Indiana a legtöbb asszisztot, vagy nagyon sok asszisztot oszt ki, és nagyon sok passz, tehát nagyon jár a labda. És ugye ezért ez nem jellemző. De
szerintem jobban pumpált a labdát nála. Tehát
itt talán még Nash is jobban pumpálta nála a labdát, igen. Tehát, hogy ő nem klasszikus naprendszer irányító, és mégis ő a system, csak erre akartam kitérni.
Igen, amúgy ezzel a mérete is, tehát nyilván nagyon jó passzol, de az is segít, hogy irányító poszton elit méretei vannak.
Na abszolút, akkor a tarthatót. Rohadt magas TS százalék, harmadik legmagasabb azt hiszem az OKC-nél, és nekem minden jel arra mutat, hogy ez így is marad. Az a helyzet, hogy az OKC továbbra is támadja a gyűrűt, mint az őrült, de tényleg, tehát, hogy amit tavaly csináltak, azt idén még magasabb fokra vitték, és ez annyi helyzetet generál nekik, és néha nehéz helyzeteket, csak az a gond, a liga szempontjából, nem az OKC szempontjából, hogy itt Jalen Williams, meg Shai Gilgeous-Alexander, meg Chet Holmgren fejez be. Most ezek a srácok, ezek elképesztően jó gyűrű közeli befejezők. és arról Chet Holmgrenről nyilván lesz hamarosan egy rookie watch, de hát, hogy azok a százalékok nem tarthatók, amin ő most van, tehát ez lehetetlen. De hogy Chet Holmgrennek a tripláján kívül milyen szinten meg kell említenünk a drive-jait, az, hogy gyakorlatilag ez az ember támadásban egy kettes, és nem túlzok, az egészen félelmetes, és az OKC gyakran feláll öt olyan játékossal, akik közül mondjuk egyet nem adhatott a triplánál, mondjuk Isaiah Joe-t, a többieket viszont le kell valahogy védened, és tudnak ők is triplázni, de hogyha egyszer bejutottak a gyűrű közelébe, akkor bajba vagy. És szerintem ez a nagyon magas TS százalék az OKC-nél tartható.
Azt mondtad, hogy egy játékos nem hagyhatnak ott Isaiah Joe-t, ugye, mert ő a jó triplázó.
Így van, így van, így van. Tehát őről nyilván tudsz úgy védekezni, hogy a triplát megtámadod, és nem engeded be, hogy bemenjen, mert ha ő megy be a gyűrű közelébe, azt mondjuk el tudod viselni.
Értelek, tehát kis megfordítottad, igen, de ő az egyetlen olyan is, akit nem hagyhatsz ott viszont üresen triplában, mert ugye ő tavaly is idén legalábbis előtt egyébként nem volt jó triplázó, de tavaly is idén nagyon jó eddig.
Igen, tehát itt most arra gondolok, hogy olyan close-outot viszont a többiekkel szemben nem csinálhatsz, hogy egy leütésre elmennek mellette.
Igen. Chatról egyébként nagyon régóta beszélgetnek úgy, mint egy poszt nélküli periméter játékos, és hát nyilván voltak olyan egészen vad megfogalmazások is, hogy igazából egy 7 láb magas, vagy időnként, hogy még egy kicsit a magasságát is felsofolják, ugye 7 láb 1 magas irányít, ami nyilván hülyeség, de ő mindig is egy nagyon tehetséges játékos volt, és mindig is face-up játékos volt. Tehát az, aki tényleg felhozza a labdát, az, aki szervez is akár, bár nem feltétlenül ilyen földön túli passzkészsége van, de egyébként ebben is azért jó, és szerintem neki lesznek, hát akár ilyen 5 asszisztos szezonja is, én abszolút el tudom képzelni, de akár 6-7 is, ugye, mert ha, már.
Tudod, hogy miért nem lesznek, Zoli, bocs, mert az OKC-be játszik, és itt Giddy, meg Williams, meg Shai Gilgeous-Alexander mellett, ha még ő is 5 asszisztot átlagol, akkor ennek a csapatnak nem tudom, milyen támadó ratingje lesz.
Erős. Igen, de persze, nyilván amit mondasz, az, hogy egy labda van, és ezzel természetesen egyetértek. Minden esetre, ugye per 36-ra mondtam az előbb természetesen a 3 asszisztos átlagot, ugye nem, egyébként 2,6 relatíve közel van hozzá, de ma már nem játszik senki kb. 36 percet a veteránosra, nem, hogy az újoncok. Minden esetre, ha most kéne választani az év újoncát, én megmondom ezt, hogy meg lennék lőve, mert
Zoli, nagyobb visszatérünk erre.
Csetnek.
Visszatérünk erre, igen, jó. Igen.
Szóval akkor jövök még valamivel? Szerintem meg vagyunk, nem tartatlan dolgokkal.
Nekem még van egy...
Nézem a listámat.
Ja, nem.
T-Wolves mondtam, Pacers-t mondtam, Rockets-t mondtam, Luka 3-pontos dobását mondtam, Maxit mondtam, bónuszt is mondtam, ugye a tartatatlannál egyet, ugye Luka ISO védekezése, és a tartatóaknál Dén formája. Ja, igen, van még egy. Zion, mint a következő elcserélése kerülő szupersztár, tehát szerintem ez tartható lesz, és meg fogja előzni egyértelműen a pletykát, játékosokat, aki ugye Luka és Embiid volt a sztárok közül. Zion most egy olyat nyilatkozott, hogy igyekszik, ugye ezt a kifejezést használta, hogy buying in, amikor megadod magad úgymond a csapatnak, és azt csinálod, amit az edző meg, amit a rendszer elvár, hogy ezt próbálja. Hát az, bocsánat, majdnem mondtam, hogy minek a pitliét, hát ne szórakoznám, hogy próbálkoznod kell ezzel a mennyi 4. szezonodban? Tehát miről beszélünk? És tudod rajta, látod rajta, és ahogy eddig, tényleg annyi pletyka volt már vele kapcsolatban. Tudom, hogy sokszor mondjuk azt, hogy ne higgyünk a pletykáknak, meg mennyire fontos ebben a sportban az, hogy olyan források, amik tényleg megbízhatóak, de ez az 5. szezon egyébként. De vele kapcsolatban már annyi ilyet hallottunk meg, meg neki is voltak olyan fura interjúi, hogy szerintem nem kérdés, hogy ő a következő olyan játékos, aki. Hát én a Pelicans helyébe értéket csinálnék belőle minél hamarabb. És persze, ugye aláírt a Supermaxot, tehát nem kérdés, és nem volt igazából a Pelicansnak se választás, hogy beajánlja neki, de azért itt talán, mert tudta ő is, hogy akármikor cserét kérhet, és cserét is fog kérni. Hát ez kizárt dolog, hogy ennek a szerződésnek a végét megközelíti. Tehát nem létezik. Tehát Zion szerintem vagy már ebben a szezonban, vagy legkésőbb a következő cserét fog kérni, és el is fogják cserélni.
Én egyenesen odáig mennék, hogy a Pelicans marketingokból nem meri megtenni azt, hogy felmérik Zionnak az értékét, de szerintem, amikor voltak ezek a pletykák, hogy a második pickért, akkor titokban azért ők körülnéztek már. Tehát itt következőt akarom mondani, ha egy Zion cserét kér, akkor fel fogja venni a telefont a GM, azt fogja mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hogy idáig fajultak a dolgok, megpróbálom a legjobb dílt összehozni neked. Mondd meg, hogy milyen csapatokat szeretnél, majd megpróbálom őket is felhívni. Leteszi a telefont, felhív mindenkit a vezetőségből, egyből egy Zoomra felcsatlakoznak, mindenhol pezsgő és szivar, és arról beszélgetnek, hogy a legmagasabb értéket adó csapathoz fog kerülni Zion, és semmi beleszólása nem lesz. Szerintem így nagyjából ez így néz majd ki.
Én abszolút elhiszem ezt a szenáriót, és őszintén. örülnék is neki, mert járjon igenis jól a Pelicans. Tehát ha már Zionnal egyszerűen nem fog. Tehát amilyen végtelen birka türelmet mutattak Zion felé, és nekem bocs, de nem tűnik úgy, hogy ő ezt maximálisan meghálálná, és egyszerűen nem tűnik olyan típusnak. Nyilván egyébként ez a csereértékét is valamilyen szinten azért csökkenti.
Sajnos, meg az idei teljesítménye is, ami most az ő korábban látott szupersztár szintjétől, hát nagyon-nagyon messze van. Végére értünk az adásunknak. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Én is tőled most rengeteg érdekességet tudtam meg, és remélem, hogy ez viszont is így van, és amit még jobban remélek, hogy a hallgatók pedig mindkettőnktől most egy szép nagy adag ilyen érdekességet, meg szemnyitogató dolgot kaptak.
Nagyon sok reménykedés ez így, de szerintem joggal. Én nagyon jól éreztem magam, és te általában, vagy szinte mindig sok érdekességet hozol, úgyhogy ezt abszolút most is kimerítetted. Ez jár már a fejemben, hogy mikor jönnek majd az érdekesebb őszi adásaink. Nagyon várom azokat is, úgyhogy hamarosan jelentkezünk új dolgokkal, vagy nem feltétlenül csak új dolgokkal, de ugye ebben a szezonban újakkal, és amik lehetnek visszatérő dolgok is. Ebbe kicsit belekavarodtam, de azt tudja, hogy jól éreztem magam most is itt, és örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, ahogy Zoli utalt rá, hamarosan korai MVP listánk jön, megnyomjuk majd valamikor a pánik gombot, szerintem ezt a Clippers jelenséget is egy kicsit jobban megvizsgáljuk, úgyhogy bőven van jó tartalom, amit várhattok, és tartsatok velünk éppen ezért a továbbiakban is. Nagy pacsi, hogy most is ezt tettétek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.